A mi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat énekszóval a 156-os dicséretünket énekeljük. Úristen, mi sok szükséget érezvénk körülöttünk, segedelem kérés véget, e szent helyre feljöttünk.
Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részéből, az első 17 verse. A szent igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részéből, az első verstől.
Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Crispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont tanításról, nevekről és a ti törvényetekről vitatkoztok, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenész, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt. De Gallió mégsem törődött ezzel.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását. Ijeltek, hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk neki. Áldunk téged, Istenünk, mennyei atyánk! Mi most, amikor naponta kinyitjuk igédet, és olvassuk az apostolok útját, lépték nyomán azt, mit cselekedtél. Hálát adhatunk azért, hogy evangéliumod újból és újból követőkre talált, és hisszük és hihetjük, hogy ma is életeket formál. Köszönjük, hogy a te igédnek sodratába mi magunk is valamikor valamilyen körülmények közepette belesodródtunk, és megérintett bennünket szerető szavad, megváltó kegyelmed. Áldunk téged, Istenünk, hogy naponként, amikor terheink, gondjaink, fájdalmaink és küzdelmeink ránk köszöntenek, amikor talán nehéz az élet, vagy amikor keressük annak értelmét, de akkor is, amikor örömeink támadnak, és olyan sok hála lehet a szívünkben, tudhatjuk mindig, minden mögött kirejtezik, mindezek mögött kiben bízhatunk, honnan jönnek életünknek áldásai, és honnan jöhetnek szabadulásaink is. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy az elmúlt héten is ebben a bizalomban, ebben a gondviselésben hordoztál bennünket, hogy szinte új hegyre se tudjuk venni, mi mindent cselekedtél értünk azért, hogy ma itt lehessünk és téged áldhassunk. Kérünk, atyánk, hogy tisztíts meg bennünket. Vedd el bűneinket, töröld el ütlenségeinket. Mert úrunk, előtted állva, ez az igazság is felsejlik előttünk, hogy nem vagyunk mi méltók te hozzád, sem arra, hogy gyermekeidnek neveztessünk. Mégis milyen határtalan felismerés, és micsoda öröm nekünk, hogy te mégis így is szeret bennünket. Noha tévedjünk naponként, noha áthágjuk szabályaidat, törvényeidet, megbántunk téged és egymást is. Így fogadsz magadhoz gyermekeidként, hogy újból megtisztíthass, hogy újból magadhoz fogadhass, hogy egészen betölthess önmagaddal bennünket. Urunk, add hát nekünk ma újból jelenlétedet, szentelj meg bennünket, szívünket, szánkat, hogy tudjunk úgy hallgatni igédre, úgy befogadni azt, hogy az belőlünk kiáramolva azt az életet, amit mi kaptunk általa, mások is elnyerhessék. Istenünk, te formálj bennünket, hogy mi eszközeid lehessünk a te formáló akaratodnak ebben a világban. Így kérünk, atyánk, könyörülj rajtunk, és áld meg bennünket. Krisztusért, Jézusért, a te fiadért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésre és hallgatására készülve hallgassunk meg egy orgonazenét.
Thank you.
Istennek az az ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részében, a 9. és 10. versben eképpen. Az Úr egéllyel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked. Mert nekem sok népem van ebben a városban. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Egy tanmesével hadd kezdjük ezt a mai ige felett való megállásunkat, amely egy öreg bölcsről szól, aki egy Korintusba vezető úton üldögélt, és akivel több Korintusba tartó idegen is találkozott. Az egyik idegen, amit éppen elhaladt emellett az öreg bölcs mellett, beszédbe elegyedett az út szélén ülővel, és megkérdezte tőle, hogy hát milyen emberek is laknak ott Korintusban. Visszakérdezett ez az öreg bölcs, hová valósi vagy? És mondja ez a vándor, hogy hát én aténi vagyok. És hát milyen félék azok a népek ott Athénban? Kérdezte az öreg. És erre a vándor azt mondta, hogy hát tudod, rettenetes egy társaság az az aténi nép, mint csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan, mondta ez a vándor. Hát akkor nincs szerencséd, mondta az öreg bölcs. Korintusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval, lézengővel, lusta és önző emberrel találkozol majd. A vándor meglehetősen elkeseredett, és innentől kezdve búsan folytatta tovább az útját. Aztán nem sokkal később arra jött egy újabb idegen, ő is megállt az öreg bölcs mellett, és őt is az érdekelte, hogy miféle népek lakják Korintus városát. Úgy hozta a dolog, hogy ez a férfi is Athénból érkezett. Neki is ugyanazt felelte az öreg bölcs, hogy hát miféle népek lakják, ezzel a kérdéssel válaszolva, Athén városát. Erre ezt mondta az újabb vándor, hát nagyszerű emberek lakják ezt a várost. Barátságosak, segítőkészek, és nagyon becsületesek. Nagy szerencséd van, mondta erre az öreg bölcs, Korintusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre fogsz majd találni. A vándor ezek után vidáman fütyörészre folytatta tovább az útját. A két beszélgetés végig hallgatta egy fiatal ember, aki gyakran időzött az öreg bölcs mellett. És kissé felháborodottan jegyezte meg, hogy hát nagyon csalódtam benned. Én azt gondoltam, te ennél őszintébb ember van. Sose hittem volna, hogy ennyire kétszínű vagy, hogy egyszer ezt, egyszer azt mondod. És akkor az öreg bölcs mosolyogva a következőt válaszolta. Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál. Ez a kis tanmese, mondhatjuk azt, hogy igen, valóban hordoz magában némi bölcsességet. Talán tényleg valóban mondhatjuk, így bölcs volt ez a korintusi út mentén ülő ember. De azért meg is csóválgathatjuk a fejünket, mert ahogyan ő elgondolja leegyszerűsítve a világot, mint egy a szívünk kivetülésének tekinteni, hát azért azt gondolom, hogy ezt meglehetősen megkérdőjelezi éppen az a történet is, amit ma hallunk, és ha már Korintusról van szó, hát Pál apostol is éppen Korintusba tart, és talán megkérdezhettük volna, hogy érdekelhetne bennünket maga, Pál mit mondott volna, mivel fog ő ott találkozni majd Korintusban, mit mondott volna neki ez az öreg bölcs. Mindenesetre azt tudjuk, hogy Pál hogyan érzett Korintusba menet. Az első levelében azt írja Pál, amikor a korintusiaknak ír, ott a második részben, én is, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Hát azt halljuk, hogy Pál apostol miközben Korintusba tart, nincsenek nagy álmai elképzelései erről a városról, sokkal inkább fél és retteg, mégis érzi, hogy az útja ebbe az irányba vezet, tele van aggodalommal, kétségekkel talán, és feltetjük rögtön a kérdést, miért is aggódik Pál apostol, miért van tele a szíve félelemmel, miért ez valami meghatározó számára akkor, amikor ezt a város így maga elé vetíti és képzeli, hogy milyen lesz majd ott bizonyságot tenni. Ez a város nagyon híres és hírhet városa volt az ókori római birodalomnak. Különleges helyzete, fekvése révén egy nagyon gazdag, mondhatni így, igazán kiváltságos városa volt ennek a birodalomnak. Elhelyezkedése, hogyha majd ránézünk esetleg otthon a térképen, látni fogjuk, hogy összeköti a görög félszigetet, a görög tartományokat Peloponnészusz félszigetével, és egy ilyen kis tenger szorosa van, amelyen keresztül jöhettek, mehettek, utazhattak emberek, illetve amin keresztül kelet és nyugatot is összekapcsolták a tengeri forgalom tekintetében. Ez a város a kereskedelemből élt, abból, hogy sok ember megfordult itt. Népessége, lakosság száma is igen nagy volt. És mint ahogyan ma látunk egy nagy kereskedőváros vagy egy megapoliszt, hát valami hasonlóra kell itt is gondolnunk ezt ókori viszonylatokban, hogy micsoda nagy jelentősége lehetett, micsoda kulturális és minden tekintetben gazdag város volt ez. Nem hiába, hogy ez a város aztán megfelelően sokféle típusú embert, nemzetiségű embert is magához csalogatott, magához hívott, sokféle nyelvet beszéltek az itt lakók, és meg annyi kultúrát olvasztottak magukba, és ezzel együtt természetesen nagyon sokféle vallás is megjelent itt. De mégis, amiről hírhetté lett ez a város, nem a gazdasága, nem feltétlenül a kultúrája, amire rendkívül büszkék voltak a korintusiak, hanem leginkább éppen talán a kikötő város jellege miatt, emiatt az állandó átvonuló város jellege miatt, hogy jöttek, mentek benne az emberek, az a erkölcséről, pontosabban erkölcstelenségéről lett híressé, hírhetté ez a város. Volt erre egy külön fogalom is már, amit római birodalom szerte emlegettek velük kapcsolatban, hogyha valamiféle erkölcstelen élet folytatásra szerettek volna utalást tenni, akkor erre egy külön ige született már a korban, amit így hangoztattak, így mondtak, hogy Korinthia zomáj. Volt a város felett, az akró Korinthoszon egy templom, Afroditénak, a szerelemistennőjének a temploma, ahol Strabonnak, az ókori geográfusnak a feljegyzése szerint tudjuk, hogy hát körülbelül mintegy 1000 kultuszi vagy kultikus prostituált dolgozott, akik hát körülbelül tudjuk képzelni, hogy mi mindent tettek és végeztek ebben az időszakban. Hát ettől a várostól tartani, ide bemenni, valami egészen más üzenettel, életfelfogással, hittel, mint amit ez a pogány város hirdetett, amire olyan nagyon büszke volt, amit olyan nagyon szeretett megélni magában, hát nem kis kihívás lehetett az apostol számára. Azt mondani majd ennek a népnek, hogy vigyázzatok az erkölcsötökre, hogy az Isten tisztaságra, szentségre hívott el benneteket is, szemben azzal, amit folytattok, amilyen életvitelt most éltek. Hát érthető, hogyha az apostol kicsit összeszorult szívvel gondolt erre a városra, és lépett be annak falai közé. De azért tudjuk, hogy az apostolnak nem csak ilyen előfeltevései lehettek erről a városról, hanem meg annyi tapasztalata is volt. Járt ő már meg annyi pogány városban, ahol hirdette az evangéliumot, és megvolt a tapasztalata arról, hogy Isten némelyeket elhívott, megint másutt nagy próbatételek elé kellett állnia neki is, és barátainak is, mert hol börtönbe vetették őket, hol megkövezték őt. A szíve tele volt tehát az apostolnak tapasztalatokkal, meg annyi előrevetített képpel, és lehet, hogyha akkor ott azzal a görög bölcsel találkozik ott az út mentén, Pál nyilvánvalóan ezeket talán el is mondhatta volna, és bizonyára akkor úgy válaszol neki is, ez az öreg bölcs, ugyan a többi vándornak, utazónak válaszolt volna, hogy bizony majd ezzel fog találkozni ott Korintusban is. De itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy a sorsot mondjuk így magára hívja az apostol, mint ahogyan ma nagyon szeretik még itt nyugaton is ezt a fajta keleti elgondolást előhívni, még meg is nevezgetve ilyen keleti vallásokból szett szavakat, fogalmakat használva, hogyha én jó vagyok másokkal, akkor azok jót tesznek velem, már is rám áramlik meg annyi áldás a világból, ha pedig rosszat teszek, akkor meg annyi rossz rám áramlik. Keresztény hitünk nem így gondolkodik. Sőt, milyen jó, hogy látható az, amit itt az apostol megtapasztal, és amit ő megérez, ami őt megérinti. Mert az apostol nem a saját szívéből indul ki, amikor elmegy Korintusba. A saját szívéből indulnak ki, be sem tette volna a lábát Korintus városába. Ő valaki másnak a szívéből indul ki, akiről halljuk, hogy megszólal, és az apostolt bíztatja is. Minden előzetes tapasztalata ellenére. Mert így halljuk, megérkezik Korintusba, és ott érik az apostolt igazán kellemes meglepetések is, és meg annyi fájdalom is. Találkozik Akvilával és Priscillával, akikről halljuk, hogy Pálnak jó barátai lesznek, és Krisztus evangéliumának követői. De azt is halljuk, hogy bemegy a zsinagógába, és ott nagy ellenállással találkozik az apostol, és aztán annyira keserű lesz, hogy végül azt mondja, még a port is lerázza a ruhájáról, és megy a pogányok közé, ha a zsidóság nem akarja hallani az evangéliumot. És mégis miközben az apostol ilyen nagyon vehemensen kifejezi magát, és nagyon elkeseredik a maga szívéből, közben egyszer csak azt halljuk, hogy ugyan átköltözik egy pogány ember házába, mégis rögtön halljuk, hogy a zsinagógai előjáró, megtérés Krisztus követője lesz. Milyen sokszor kiindulunk mi is a magunk szívéből. Érnek bennünket tapasztalatok, érnek bennünket pozitívan, negatívan, döntéseket is hozunk az indulatainkból, megérzéseinkből, és sokszor ezt olyan magas helyre helyezzük, mértékadónak, valamiféle igazi alapnak, aminek alapján meghatározhatjuk az életünket, berendezhetjük életcéljainkat. És akkor erre válaszoljon az Isten szava, amelyik nem bennünket állít a középpontba, nem a magunk mércéjét, a magunk megélt tapasztalatait, hanem egy külső látást, egy külső szempontot hoz be, amire mégis nekünk, szívünk minden tapasztalata, élménye és érzése ellenére úgynevezett meghívást kapunk, hogy ráálljunk. Mert ezt mondja az Úr az apostolnak, ne félj Pál, ne félj semmitől se. Mondja csak, beszélj csak az én evangéliumomat. Hirdesd az örömhírt ebben a városban. Hirdesd, mert nekem sok népem, nagy népem lakik ebben a városban. Milyen különleges, hogy az apostol ott, ahol egy-két megtérő embert lát, aztán meg sokkal nagyobb ellenállást. Olvastuk itt a végén, hallottuk az igéből, még majd Pált oda citálják a törvényszék elé, és hát egész komoly atrocitása kérik majd őt. Komoly konfliktusok. Mégis ennek ellenére az apostolt így biztatja, ezzel a látással biztatja az Úr. Sok népem lakik itt nekem, maradj itt. Volt olyan városa ennek a világnak, világtörténelemnek, a bibliai időknek, ahol nem volt sok embere az Úrnak. Emlékszünk még Sodoma és Gomora történetére, ahova elment az Úr, hogy meglássa, milyen is az a város. Hát olyan ószövetségi Korintus volt az. Romlottsággal, Isten ellenességgel, és ott nem voltak sokan, akik megmenekülhettek volna abból a városból. Most az Úr valami más dönt és más lát, marasztalja az apostolt, és azt mondja neki, maradj itt, munkálkodjál, és ne add fel. Lehet, hogy nem egy nap alatt lesznek 3000 megtértek, mint ahogyan az első pünköstkor, de tarts ki, hirdesd az igét. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Milyen szépen visszhangoznak ezek az igék a mi szívünkben is. És mennyire arra hív bennünket ma ez az ige, hogy mi is túllássunk a saját szívünknek a látásai, kivetülései, azon a bölcsességen, ami ennek az öreg bölcsnek volt az elgondolása, hogy nem magunkból olvassuk le a világnak folyását. Azt, hogy mi történik körülöttünk, kik azok, akik engednek az Úr szavának. Meg lehet mi is gyakran ítéleteket vonunk le. Meghatározzuk a saját tapasztalataink és szívünk gondolatai alapján, hogy hogyan viszonyuljunk a másikhoz. És közben talán éppen az Isten igéje azt akarja láttatni. Te ne ítélkezzél, te ne vetítsd előre a saját szíved tapasztalatait, eddigi meglátásait, hanem láss az én szívemmel. Hogy ott, ahol te talán ma még azt az embert látod, aki ellenedre tört, aki ellehetetlenítette életedet, aki keresztbe tett neked, aki meg annyi kárt okozott, aki elviselhetetlen, abban az emberben lásd meg, hogy Krisztus érte is szenvedett. Hogy Krisztus ő érte is meghalt. Milyen érdekes, amikor az apostol lejegyzi ezeket a sorokat a korintusiaknak, és mondjuk így utólag bevallja, hogy mennyire félt közéjük menni. Hogy mennyire, mondjuk így, előítéletekkel volt tele a szíve. Aggódva attól, hogy mi történik majd ott Korintusban. Bevallja mindezt az apostol szíve gyengeségét, de bevallja azt is, hogy az evangélium viszont erős volt a szívében. És erről az evangéliumról tudta, hogy az nem szégyeníti meg. Így mondta akkor ott, és így írta az igében. Én nem akarok másról tudni Korintusban. Nem akarom látni azt, hogy mennyire gazdag kulturális, vagy mennyire lehengerlő az, amit az ő világuk nyújt. Nem akarok meggyőzetni az ő vallást, az ő hitük, az ő életformájuk által. Én csak egy valakiről akarok tudni, és róla is úgy, mint akit megfeszítettek. Azzal megy az apostol Korintusba, hogy olyasmit kell hirdetni, aminek valószínűleg semmi értéke nem lesz ebben a világban. A görögök világában, ahol a testi szépség, az egészség, a szerelem, ahol minden, ami e világi, olyan nagy értéket tükrözött és képviselt, mit fogod kezdeni azzal az evangéliummal, ahol olyan Istent kell hirdetni, aki eljött ebbe a világba is, gyengévé lett és elesetté, önmagát rabszolgai formájúvá tette, és hagyta, hogy megöljék a kereszten. Mit tud mondani erről az Istenről, aki ennyire szeretett bennünket? Mit tud mondani arról a Krisztusról, akit megfeszítettek egy olyan világban, ahol teljesen más az értékrend? Emberileg szólva mondhatjuk azt, hogy semmit. Megdöbbentő is, megütközés is egy ilyen evangélium. És ez ma is megütközés. A világban azt hirdetni, hogy nem az az érték, nem az a nagyság, amit ma is látunk magunk körül, mi mindenben próbáljuk ezt megragadni, és még a mi szívünk is mennyire hajlik a nagyságok felé, mennyire lehengerel bennünket. Hát ezt leküzdeni az evangéliummal, azzal, hogy olvassuk az igét, még talán nekünk is feladja a leckét. Hogy magunkat csendre nyújtani, a vágyainkat, mindazt, amit szeretnénk elérni ebben az életben. De minden bizonyára nem a mi szívünk az, amelyik győzedelmeskedik, hanem az, akiről hallunk folyamatosan az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is, hogy az Isten lelke munkálkodik, az Isten lelke ébrezgeti a szíveket, megmozgat ott is, ahol talán senki semmit nem remélhet. Az apostol másfél évig tartózkodik Korintusban is, nem ez lesz az első alkalom, amikor itt van a városban. Halljuk, hogy majd még megfordul itt, sőt egyes feltételezések szerint a levelek tanúsága arra utal, hogy talán többször is megfordult a városban, mint kétszer. Újból és újból visszatér ide az apostol, és minden bizonnyal nem azért, mert emberi vágyból szeretné ezt a várost formálni, hanem azért, mert az Isten lelke munkálkodik. Mert az Isten lelke egybe kötött, egybe kovácsolta itt is a népeket. És azt, amit az apostol még a kezdetekkor nem láthatott, azt az Isten láthatóvá tette. Nekünk ma azt gondolom ebben a világban, amiben benne élünk, és ami felett olyan sokszor keserdünk, mert látjuk, hogy talán éppen fiataljainkkal mit tesz ez a világ, mire hívja őket, mibe viszi bele őket. Vagy ha csak egyáltalán körbenézünk és látjuk, hogy az emberi nagyra vágyás mi mindenre tör, és már eltörpülünk mellette, a technikai vívmányaink, vagy éppen az éppen kitört járvány mellett, és észleljük, hogy mennyire nem bírunk, vagy időnként mennyire szeretnénk bírni azzal a látással, hogy szinte meg is lennünk ebben a világban. Hív bennünket ma az Isten igéje, hogy ne ezeknek a látásából induljunk ki, és ítéljük meg a jövendőt. Nem abból a látásból, ami az isteni. Hogy neki van itt népe. Van itt népe, akik arra várnak, arra vágynak, hogy melléjük lépjünk. Van egy népe, aki arra vár, hogy megszólítassanak. És benne bennünket akar az Isten használni, bennünket akar az Isten mozgósítani. És talán lehet, hogy néha meglepő módon hív és szólít bennünket az Isten lelke, hogy lépjünk oda a másikhoz, hívjuk őt meg az Isten tiszteletre, szólítsuk meg a fiatalt, hogy jöjjön hittanórára, vagy meg annyi más módon, ahogy elérhetjük, megszólíthatjuk a mellettünk lévőt, élőt, azért ez ránk bízatott, és ez a látás is a miénk, hogy ne féljünk. És ne féljünk attól se, hogy nekünk ennyiről elég tudni, hogy Krisztus értünk élt, értünk halt, és hogy értünk van az ő kereszthalála, ennél többet nekünk nem is kell tudni. Minden más majd az Isten elvégez a maga idején. Ezzel a hittel, reménységgel ruházom fel bennünket az Isten. Valahányszor megmozgat bennünket az ő lelke által, hogy bizonyságot tegyünk ott, ahol talán nem túl sok reményt látunk, de talán vannak vágyaink, reményeink, akár családunkra, barátainkra, ismerőseinkre, kollégáinkra nézve, vagy akár szerte nézve erre a világra. Ezért imádkozzunk. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, itt állunk előtted, egész életünkkel, valunkkal, minden gondolatunkkal és vágyunkkal, abban a bizalomban és törődésben, hogy eléd hozzuk mindazokat, akik szívünkben itt vannak felünk, és akikre talán úgy tekintünk, mint akik még meg kell ismerjék igédet, Jézus Krisztust, és a benne kapott örök üdvösséget. És amink eléd jövünk egyházunkkal, gyülekezetünkkel, azzal a küldetéssel, amit ránk bíztál, hogy mint közös népetként is, de egyen-egyenként is. Abban az elhivatottságban járunk, hogy nevedről bizonyságot tegyünk. Megvalljuk, Urunk, hogy mi nagyon gyakran beleesünk abba a hibába, hogy a saját szívünkből indulunk ki. A saját tapasztalatainkból, a saját látásunkból, aminek vannak valóság alapjai, belejáró érzületei, félelmei, vagy éppen reménységei. Mégis te ma arra hívsz bennünket, hogy ne ez legyen a fő és legfőbb alapja annak, hol merünk és hol nem bizonyságtétellel lenni ebben a világban, hanem arra hívsz bennünket, hogy induljunk ki a te szívedből, amelyet igéd által láttatsz velünk. Hogy a te szíveden milyen sok nép ott van, ott csüng, akikért fenntartod ezt a világot, akikért még kegyelmi időt tart, akikért még nem jött el Jézus Krisztus végleg, hogy megítélje ezt a világot. Urunk, adj nekünk buzgóságot, bátorságot, ebből a te szívednek látásából kiindulni. És ott, ahol reménytelenséget látunk, már is hadd lássuk a reménységet te benned. Ott, ahol keveset látunk, már is hadd lássunk megerősödő gyülekezeteket. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ezek a kezdeti kis gyülekezetek, találkozások, beszélgetések, az Ószövetség lapjain, majd az Újszövetség lapjain is, amikor egy-egy szív megindult feléd, nem rejtekezett magába, nem szorítkozott be a négy fal közé, hanem annak hatása lett mindenkor. Urunk, köszönjük, hogy a te lelked munkálkodott minden időkben. És így lehetett, hogy kicsiny magból nagy gyülekezetek jöttek létre. Urunk, ma hívsz bennünket nem arra, hogy ilyen nagyságokban gondolkodjunk, hogy azt számlálgassuk, mint és mekkora egy gyülekezet, hanem hívsz bennünket azért, hogy mindenért hálát adjunk. Minden megtérő szívért és életért, minden megváltozott, újjászületett életért. Azért, hogyha éppen ezt mi magunk tapasztalhattuk meg, vagy éppen a környezetünkben élhetjük át. Istenünk, ad nekünk az az áldott rácsodálkozást, hogy a mi emberi gyengeségünk, félelmeink ellenére a te igéd hat és élő, és mindeneket át tud járni. Ott is tud formálni, ahol mi talán lemondunk, ahol mi talán azt gondoljuk, hogy itt már az Isten sem segíthet. Urunk, nincsen olyan hely, ami hátad mögött lenne, nincsen olyan világ, amely tőled távol szakadhatna, mert hiszik, hogy neked mindenre gondod van. Urunk, így ajánljuk magunkat a te bizalmasságodba, a te kegyelmességedbe. Így ajánljuk magunkat, szeretteinket, mindazokat, akikre olyan sokszor gondolunk. Így hozzuk elég családunkat is, családtagjainkat is, bízva abban, hogy a te lelkednek munkája ott is hatni fog, munkálkodni fog. Urunk, így vezetgess bennünket, és így hordoz minket, most is és mindenkor. Istenünk, elég hozunk más gondolatokat is, a mi szívünkből leszakadó gondolatokat, kéréseket, fohászokat is még. Urunk, az elmúlt időben olyan sok vesztesség ért bennünket. Bezárt bennünket ez a világ, a járvány, a betegség, és olyan sok tanástalanság volt a mi szívünkben is, mint ahogyan talán azoknak a szívében is, akiknek sok felelős döntést kellett hozniuk. Urunk, sokakat elvesztettünk, akiket szerettünk, olyanokat, akik ebben a gyülekezetben éltek, akik ebben a gyülekezetben szolgáltak. Urunk, a gyászolókkal együtt gyászolunk. És a te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. És tőled kérünk vigasztalást mindazoknak, akik itt maradtak. Urunk, visszatekintve az elmúlt időszakra, számba veszük veszteségeinket, és így keressük egymást és az újrakezdés lehetőségét, és keresünk téged, az élet urát és megtartóját. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni mindazt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy velünk voltál is, nem tartottad távol magadat gondjainktól, nehézségeinktől, félelmeinktől. Köszönjük, hogy ma is ott vannak mindazok, akik a betegek mellett szolgálhatnak, akik naponta azért dolgoznak, hogy megmentsenek életeket, az életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. De Urunk, adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajba jutottakat, és segíteni tudjunk nekik. Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Urunk, áld meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. Jézus Krisztus, a te fiad által kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a képet is.
Hirdetem a testvéreknek az összejöveteleinket, amelyek ezen a héten lesznek. Holnap 6 órakor a Calvin kör tartja az összejövetelét, a járványhelyzetre való tekintettel itt a templomban. Lesz egy rövid közgyűlésük is, de egyúttal pedig egy nagyon fontos előadást is fogunk hallgatni. Timár Gábor szakértő, geográfus és térképész, a Soproni Határrevízió katonai és jogi háttere címmel tart majd előadást. Mint tudjuk, 101 évvel ezelőtt volt a trianoni határcsonkítás, és ennek a okán fogja az előadó úr az előadását megtartani. Mindenkit hívunk szeretettel, felekezetre való tekintet nélkül. Jelzem továbbá, hogy szerdán a felnőtt fiatalok jönnek egybe, csütörtökön 5 órától az idősebb testvérek, pénteken pedig 4 órától a kis ifi gyülekezik egybe. Hirdetem azt is, hogy szombaton, június 12-én 19 órától Kozsner Péter, organista kántorunk fog organa hangversenyt adni a Táncsics utcai templomban, tehát nagy szeretettel várunk mindenkit. 20. század elejé francia zeneszerzők organaműveit fogjuk hallgatni, illetve még egyúttal egy fúvós együttes is szerepelni fog, akik nagyon ismert egyházi zenét is fognak játszani. Jelzem továbbá, hogy június 20-án vasárnap, tehát nem mostanában, következő vasárnap lesz a tanévzáró istentiszteletünk, hiszen még a következő hétnek a nem a mostani következő hétnek is az elején még iskola lesz a fiatalok gyermekek számára, tehát június 20-án fogunk hálát adni Istenünknek a mögöttünk lévő tanévért. Így gyülekezzünk majd egybe, akkor is és most is. Az Úr legyen gyülekezetek őriző pásztora. Igénetei zárásképpen testvérek a 201-es számú énekünknek az első és 5. versét, a 201-es dicséret első és 5. versét, a Sionnak hegyén Úristen dallamára lesz ez az ének, tehát a 201-es így hangzik, Uram, kegyelj indulatomban, én teszem vallásom.